Én is köszöntöm a kedves testvéreket, és egy rövid imádságra csendesedjünk el. Mennyi idősöten köszönjük, hogy láthatjuk ezen a mai napon, hogyan lett teljessé a te munkád, hogyan vitted véghez akaratod szerint mindazt a jót, amit elterveztél, és lett teljessé. Mindaz, amit te adtál, segíts nekünk is, hogy ez a hét lehessen ilyen lehetőség a megújulásra, az, hogy előrébb lépjünk, tovább jussunk abból az állapotból, abból az életből, amelyben benne vagyunk, hogy lehetne teljessé a mi életünkben is a te jó és tökéletes akaratod. Amen. Mai ige verseink a Lukács evangélium a 15. részéből szólnak hozzánk, szintén a példázat története folytatódik, és a 21. verstől, de még itt is lehetően látok. Tehát a Lukács evangélium a 15. rész 21. versétől, egészen a 24. versig szól hozzánk az ige. A fiú ekkor így szólt hozzá, atyám, vétkeztem az ég ellen és ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára, hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Ma az ünnep van a középpontban, az öröm a vigasság, mert egy élet célba jutott, teljesített, helyreállítatott. Jó ezeket a szavakat magunkévá tenni, hisz Isten ezt a munkát végzi az életünkben, valóban szeretne célba juttatni bennünket. Akkor, amikor ez a fiú azt mondja, hogy vétkeztem az ég ellened, akkor azt a szót használja itt a Szentírás, ami összefoglalja tulajdonképpen a bűnök sokasságát, és arra mutat rá, hogy az embernek az élete ilyen céltévesztett élet, nem a célba talál, nem célba jut az ember élete, hanem mellé talál, más talál el. Ez a legpontosabb fordítása. Tehát Isten szeretné célba juttatni az ember életét, és szeretné helyreállítani mindaz, ami elromlott, ami tönkrement, ami hiány az ember életében, szeretné betölteni. Látjuk ebben a példázatban, hogy többes számban szól az alap, üzenet, hogy tékozló fiúk hazatérése, és Isten igéje sokszor használja ezt a párhuzamot, hogy láthatja így velünk mindig együtt a két életutat. Itt ebben a történetben majd a másik fiú, akinek az életéről majd inkább holnap hallunk, látjuk, hogy nem jutott a célba, sőt, ő még távolabb került az atyától, szinte ugyanabban az állapotban van, mint az első kisebbik fiú, és hát ebben a történetben az ő élete az nem jut teljességre, nem fejeződik be ezzel a teljességgel és ezzel az örömünneppel, hogy az atya akarata, munkája célba ér mindennek a kisebbik fiúnak az életében. Természetesen a Szentírás alapján nekünk van reménységünk, és nekünk embereknek mi így viszonyulhatunk mindig az emberekhez. Mi osztjuk meg az embereket megtérőkre és elkárhozókra, vagy esélyesekre, vagy esélytelenekre. Ez nem a mi hatalmunkban áll. Nekünk mindig azzal a látásmóddal, lelkülettel kell viszonyulni az emberekhez, hogy a reménység és a hit az ott kell legyen a szívünkben, hogy amíg lélegzünk, amíg élünk ezen a földön, amíg még tart ez a földi életünk, addig a kegyelem idejét élhetjük meg, amely Isten hatalmában áll, hogy adja, de mi ezzel a hittel reménnyel lehetünk, és kérhetjük, és tusakodhatunk ezért, és hordozhatjuk így mások életét, a reménytelen tékozó fiúk életét, hogy Isten teljesítette az ő életüket is. Ezt nem mi adjuk meg, ezt nem mi döntjük el, ezt nem mi tehetjük meg, ebben semmiben, semmi hatalmunk nincsen, a kicsinségünket kell látni ebben, és a tehetetlenségünket, hisz hasonlóak vagyunk, hasonló cipőben járunk, mindannyian ugyanúgy, ugyanarra szorulunk rá, és ugyanúgy, ugyanarra az irgalomra, kegyelemre, lehajlásra, és Istennek erre a munkájára van szükségünk, így menekültünk meg. Az ünnepről szeretnék mondani egy pár szót. Cseri Kálmán talán írt is egy könyvet, hogy az ünnepeink, vagy ünnepeljünk, így az ünnepek kapcsán egy elég vastag könyv, ahogy láttam, még nem olvastam, de most már gondoltam, hogy jó lenne megvenni. Az értelmező szótár ezt írja az ünnepről, erről a fogalomról, hogy olyan naptári időtartam, amely valamilyen szempontból fontosabb eseménynek, személynek állít emléket, és rendszeresen megünneplik. Itt a naptári időtartamról, ami fontos, hogy egy bizonyos helye van az időben, a naptárban, a másik, hogy emlékezni valamire, a másik pedig ez a rendszeres emlékezés az embernek az életében. Pilecki János írja az ünnepről, hogy az ünnep és mindennek előtt a keresztény ünnep, a pihenés, a hálaadás, a megszentelődés alkalma kellene, hogy legyen, a kikapcsolódás erre kevés. Hiányzik belőle az ünnepteremtő erő. Valójában nem kikapcsolódni kellene az embernek, ahogy írja, hanem bekapcsolódni kellene, részesévé kellene lennie az ünnepnek. Lenne kell lennie az embernek az ünnepben. A modern munka szükségszerű megosztottsága után az ünnep az élet egészében való visszatalálásnak a lehetőségét kínálja, így ez Pilinszky János az ünnepek kapcsán, és hát ezt látjuk, és sokszor elhozik igehirdetésekben is, hogy az emberek életében az ünnepek, mi is megállapítottuk, hogy 11 napot voltunk mi együtt, a gyerekek 14-et, és azt mondtuk, hogy ez sok, ez hosszú. Jobb a rövidebb és sűrűbb, mert valóban be kellene kapcsolódni, és meg kellene találni az értelmét és a tartalmát. Sokszor megállapítják az emberek, hogy az ünnepek nem megtöltik az embereket, hanem teljesen leszívják és kiöresítik az embereknek az életét. Hát Isten nem ezért adta az ünnepeket. Így beszél az ünnepekről, vagy az ünnepről Isten igéje kb. 170 helyen beszél erről, és így összefoglalóan egy pár igét választottam ki ezzel kapcsolatban, hogy Isten miért adta az ünnepet, vagy mi lehetne az ünnepnek a tartalma. 1 Mózes 1.14-ben ezzel kezdődik már a teremtés történet. Majd ezt mondta Isten, legyenek világító testek az égboltozatán, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, legyenek jelek és meghatározói az ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. Itt a teremtés történetben azt emeli ki az ige, hogy elválasszon valamit valamitől, nappalt az éjszakától. Ehhez adta Isten ezeket a tájékozódási pontokat, a napot, csillagokat és holdat, hogy meghatározói legyenek ünnepeknek, esztendőknek, a naptárnak, az életünknek a rendjének, a beosztásának, lehetne így is mondani. És aztán így ezen belül természetesen Isten rendelt is egy napot, amely nagyon fontos, ez a nyugalom napja, amelyen vitatkozhatunk, hogy szombat vagy vasárnap, az a lényeg, hogy rendelt egyet, és legyen. Sokaknak se a szombat, se a vasárnap, mert dolgoznak, és nem ez nem bűn, hanem az a bűn, hogyha nincs egy napja az embernek. Nincs egy ünnepnapja az embernek, amikor bekapcsolódhat az Istennel való közösségbe, annak minden áldásába, és aztán nem kiürösedve indulna neki a hétnek, hanem megtelve indulna neki a hétnek áldásokkal, és mindenféle isteni áldással, gazdagsággal megtöltekezve. 2 Mózes 12.14-ből ott a Páska kapcsán mondja Isten ezt, legyen nektek ez a nap emlékeztetőül, így visszacseng az értelmező szótár is, hogy emlékezni valamire, valami eseményre vagy személyre. Legyen nektek az a nap emlékeztetőről, és ünnepnek szentejétek azt az Úrnak, nemzedékről nemzedékre. Örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt, mondja az ige. És azt tudjuk, hogy Izrael életében az ünnepeknek volt egy olyan fontos szerepe, és ott a gyerek megcibálhatta a nagyapának a szakállát, és akkor megkérdezte, hogy mit ünnepelünk. Talán ez így van, mert ezt megerősíti. A zsidó szokásoknak jobb ismerője. És akkor elmondta nagyapa, és ezt minden évben megtették, amikor emlékeztek, akkor minden évben megtették, és elmondták az unokáknak és az utána következő nemzedéknek Isten csodálatos tetteit, bizonyságot tehettek róla. És hát Isten is ezt mondja, hogy emlékezzetek mindazokra a csodákra, mindarra, amit Isten tett és cselekedett veletek, és ennek van egy rendtartása, hogy mondja, rendje. Egy kép jutott eszembe, amelyen Jézus sír, és aztán mondja, hogy mikor mondtam nektek, hogy vásárlással ünnepeljétek a születésnapomat. Ez is azt fejezi ki, hogy az ember életében az ünnepek teljesen eltorzulnak, és más tartalommal telítődnek meg. Isten igéje arról beszél, hogy Isten rendel ünnepeket arra, hogy annak helye legyen. Meghatározott helye van az embernek az életében, ott az ember emlékezzen, Isten tetteire emlékezzen, az legyen ott a szívében, és az legyen előtte, és így teljék meg mindazzal, a gazdagsággal és áldással, amit Isten ad, és ennek van egy rendje. Az ember életében épp Tiborral beszélgettünk, hogy mi sok mindent megmagyarázhatunk, és egymást felmenthetjük. Tehát mi beszélgethetünk arról, hogy rohan a világunk, nincs annyi időnk, nehéz beilleszteni a menetrendbe, ezt mi elmondhatjuk, mi meg is érthetjük egymást, meg is sajnálhatjuk egymást, meg együtt csopánkodhatunk is ezen. De akkor is az a helyzet, hogy Isten szeretne a középpontban lenni, szeretne, ha körülötte forogna az életünk, szeretne, ha úgy alakulna ki a rendtartás az életünkben, hogy ahhoz igazodna, ő hozzá igazodna, az ő rendjéhez igazodna, és ahhoz igazodna, ami szerinte jó nekünk. És sok mindent kidobálnánk, vagy átszerveznénk, vagy egyszerűen elhagynánk az életünkből. És nagyon sok mindenbe furakszik, betelepszik az életünkbe, ami próbálja megrabolni az embernek az ünnepét is, és a mindennapi életét is. Hát az ünnepekkel kapcsolatban mondja Isten igéje az Ézsaiás 1.12-ben is, hogy ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, hogy tapossátok az udvaromat, ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom, újhol szombat ünnepő összejövetel, nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Újholdjaitokat, ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak, fáraszt elviselni, ha felé nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek, bármennyit is imádkoztok, én nem hallgatom meg, mert vér tapad a kezetekhez, és hasonlót mond Ámosz igéje és 5.21-ben, gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket, ki nem állhatom, mondja Isten. És én arra szeretne rámutatni Isten igéje, amikor valóban kifordul, megvan minden látszott a formája, és stimmel, van karácsonyfa, van gyertya, csillagszóró, kacsa, meg úgy minden. Isten is minden a helyén van, van áldozat, viszik, van minden világ. Mégis tartalmában teljesen kiüresedett, és ott van benne az, hogy semmi változás. Minden ugyanolyan marad, mint régen. Semmi formálódás, semmi változás, semmi áldása annak, amit ünnepel az ember, amiről megemlékezik az ember, amivel Isten szeretné betölteni, kiteljesíteni az embernek az életét. Együtt van a bűn, az ünnepléssel az embernek az életében. És Isten erre mondja, hogy ezt nem tűri, ezt a kettő így nem működik együtt. Ennek a fiúnak az életében is arról szól ez a történetünk is, hogy ünneplés az csak úgy van, hogyha ez a bűn, az, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened, az eltűnik az embernek az életéből, és hát Isten erről szeretne bizonságot tenni, hogy hogy tűnik az el az embernek az életéből. Előjött így a héten a vámszedő és farizeus is, az öntelt és önigaz embernek a szíve lelkülete, de előttünk lehet Dávidnak a bűnvalló Zsoltára is, az 51. Zsoltára, ahol ugyanígy van, mint ez a kékozó fiú, hogy egyedül ellened védkeztem, és azt tettem, ami gonosz a szemedben, ezért igaz, amit mondasz, és helyes az ítéleted. Íme én vétekben születtem, és bűnben fogant engem az anyám, íme te a szívben levő igazságban gyönyörködsz, és bensőben bölcsességre tanítasz. Isten ezt keresi az embernek az életében, ezzel szeretne valamit kezdeni, vagy ezt szeretné munkálni, ezt a szívben lévő igazságot szeretné. Ennek egyetlen akadálya van az embernek az életében, mégpedig az önigazsága, a bűn az embernek az életében, amikor az ember úgy, ahogy ez a fiú, úgy gondolta, hogy megy ez nekem magamtól is. Amikor kihagyom belőle az atyát, amikor úgy döntök, hogy ezt magam döntöm el, és magam teszem, viszem véghez, és élem meg az életemben. Alapvetően az ige is azt mondja a bűnről, hogy az a bűn, hogy nem hisztek én bennem, mondja Jézus Krisztus, az, hogy nincs vele élő kapcsolatom, közösségem, nem ő határozza meg az életem rendjét, menetét és tartalmát, teljesen kiüresedik az embernek az élete. Ez a fiú erre jött rá, hogy mi az, ami hiányzik az életéből, mi az, amit eltékozolt és elveszített, amit vissza kellene kapni. És nagyon sokféle gondolat járt így a fejében. Nagyon jó látni az ő történetében, hogy nem csak gondolatként fogalmazódott mindez a fejében, szívében, hanem ezekből tettek lettek, és Isten valóban teljessé tehette az életében a maga munkáját. Az ember ilyenkor csapong a példázat és a példázat tartalma között, de valóban az atya személyében, ebben az apa személyében maga Isten az, akiről szó van, ezért fogadják el a testvérek tőlem is ezt a fajta csapongást, a példázat szereplői és maga Isten személye között. És akkor feltehetjük a kérdést így, hogy mi ad okot az ünnepre, az örömre és az igazodásra. Ebben a felolvasott ige szakaszban, a történetnek ebben a részében mi az, ami valóban örömre adott okot és vigadozásra akot adott. Ez azért fontos kérdés számunkra, mert nagyon sokszor mi megelégszünk a kevesebbel. Mi sokszor megállunk bizonyos pontokon, és már ott örvendezünk, vagy ott megelégedünk, vagy ott úgy látjuk, hogy már úgy minden elég, és be van telve, és minden rendben van, minden teljes, de Isten nem szeretné, ha ezt mi döntenénk el, és hogy ezt mi úgy élnénk meg, ahogy ezt mi el tudjuk fogadni, vagy ahogy ezt mi látjuk, hanem mi szeretnénk jobban teljesíteni az ő munkáját mindannyiunk életében, minden tékozó fiú, minden ember életében. Ahogy így előttem volt a példázat, nagyon sok gondolat kezdett el járni a fejemben, nagyon gazdag, annyi irányba vezet, hogy nehéz is összeszedni, annyira, és ezért is az lelkétől ihletett ez a példa, és maga az ige is ezt fedezi fel az ember, hogy annyira rá lehet ismerni, annyira lefedi az életet, a mi emberi létünket, sorsunkat, annyira magunkra lehet ismerni, és annyira felfedi Istennek is a dicsőségét és a valóságát. Tehát mi ad okot az ünnepre, a vigadásra? Ha rövid szeretnék lenni, akkor ennyit mondani csak, hogy mikor a bűn bűnné lesz. Mert ebben a történetben ezzel indul az öröm előtt, a vigadozás előtt a történet. Egy erőtett bizonságot ez a történet, hogy ez a fiú megszólal, és ennek a fiúnak vannak szavai, és ezeket elmondja az ő mennyei atyának. Amikor a bűnné lesz az embernek az életében, és ahogy látni ebben a történetben, hogy amit ő kigondolt, hogy hova pozícionálja magát, hogy hol lesz majd neki helye az atya mellett, hogy majd a véresek közül egy, amikor kimondja, elmondja ezt a bűnélet és a bűnvallását, elmondja, hogy vétkeztem ellened, minden bármit teszünk ezen a világon, az mind Isten ellen mi vétek. Bárkivel nekem bajom van, bárkire haragszom, bárkit nem szeretek, bárkivel nem jövök ki, és ragozhatnánk, az mind Istennel szemben valamiféle szembenállásom, lázadásomnak a következménye. Egy valami nem az embertársammal, hanem Istennel nincs rendben. Vele nincs rendben valami, aminek következménye az, hogy vízszintesen is megjelennek azok a feszültségek, viszályok, problémák az embernek az életében, hogy háborúskodások vannak, viszályok vannak, harcok vannak. Az ember, de ennek mindig az a diagnózisa, hogy az ember életében Istennel nincs rendben valami. Mert ha rendben van valami, akkor vízszintesen is másképp nyilvánul ez meg, és másképp valósul ez meg. És hát hozzáteszi az ige is, hogy amikor mi vízszintesen harcolunk, akkor még belépnek a mennyei hatalmasságok és fejedelemségek, az ördögnek mindenféle ravassága, tévútra csábító ravassága, amely megpróbál szembeállítani bennünket Istennel is, és az, hogy Istennel szembeállít bennünket, az embertársainkkal is szembeállít bennünket. Tehát örömre akkor vanok, amikor a bűnné lesz. Ezt jó komolyan venni, hogy én amikor valakivel vitázok, vagy valakivel nem értek egyet, akkor Isten is ott van ebben a történetben. Mi arról beszélünk és vitázunk, és abban nem egyezünk meg, hogy mi az, ami nekünk nem tetszik függőlegesen Istennel kapcsolatban, és azt próbáljuk így egymás között lejátszani, de hát ezt Istennel kellene rendezni, úgy mindenkinek. Ezért szép kép, amit már sokszor mondtunk, hogyha Jézus van a középpontban, és ő felé irány megy az ember, hozzá közeledik, akkor az mindig együtt vonja magával azt, hogy egymás felé is közeledünk. Hogy egymáshoz is közel fogunk kerülni. Ide jutott magamnak, hogy fontos megjegyezni a bűnnel kapcsolatban Istenről, az Atyáról, erről a mennyei Atyáról is, hogy Isten nem elnéző. Tehát ezt jó komolyan vennünk, hogy Isten nem elnéző a bűnnel. Nem toleráns, nem felszínes, nem borít rá fájtlat, nem számító, és nem érdekvezérelt, mint amilyenek mi vagyunk. Amikor ezeket felolvasom, hogy Isten nem ilyen, ez ránk jellemző, ilyenek mi vagyunk. Mi viszonyulunk így a bűnhöz, a bűneinkhez, mások bűneihez. Ez a mi tulajdonságunk. És az, hogy Isten nem ilyen, hanem Isten irgalmas, Isten kegyelmes, Isten hosszantűrő, igazságos, Isten szent, megbocsátó, Isten szeretet, és Isten az ítélet Istene is, az mind a keresztben, az, amit Isten a keresztben elvégzett, abban jelenik meg. És még hozzátehetnénk, hogy pont. Mert kimeríthetetlen gazdagsága van Isten ajándékának, amit egyszerűen akkor ott a Golgota keresztjébe belesűrített Isten, mint rendezési lehetőségben, mint megoldásban az emberek életére nézve. Az, hogy Isten kegyelmes, hogy ő irgalmas, hogy ő hosszantűrő, hogy ő szeret bennünket, hogy ő igazságos és szent, az, hogy ne legyen ez szemben egymással, hogy ne legyen ellentmondás és szembenállás, az a keresztben lesz nyilvánvalóvá. Ott Isten mindez egyszerre az embernek az életére nézve, és a bűnre nézve. Ott Isten nem mond ellent önmagának, hanem Isten mindenben véghez viszi azt, ami akkor szükséges ahhoz, hogy mi ebből a bűnből, amiben benne vagyunk, valóban kijöhessünk és megoldásra találjunk. Isten a keresztben kiengesztelődik, Isten a keresztben helyettesít, Isten a keresztben békességet szerez önmaga és az ember között, és Isten ott megfizeti a bűnbocsánatnak az árát, hogy az ember bűnére legyen bocsánat. Hisz a Szentírás arról tesz bizonyságot, hogy vérontás nélkül nincsen bocsánat. Vérontás nélkül nincs bocsánat, nem lehet rendezni semmit, semmi nem lesz rendezett. Ahhoz valakinek fizetni kell, a bűnzsoldja az a halál, a kárhozat, ahogy mondja az ige, ezért valakinek fizetni kell. Vagy én fizetek, vagy más fizet. A miénknek mondtam már ezt a példát többször, de hasonló helyzet, mint ami nap mint nap átszatom élni a könyvtárban, ahol dolgozom, ott mindig jönnek emberek, mikor megkapják a felszólításokat, hogy ilyen is ilyen tartozása van, így is így lejárt a könyvnek a kölcsönzési ideje, és ilyen is ilyen következményei vannak. Van olyan, aki már 40 ezer forinttal is tartozik, van még ettől is több is. A legtöbb, vagy a legszomorúbb a tartozók között, hogy nem akarom mondani a százalékot, de nagyon nagy százalékban csak pedagógusok tartoznak, értékrendet képviselő emberek ebben a világban, akik tanítják gyermekeinket. De nem akarom, tehát nem nézve, hanem így általánosságban. Ez a szomorú magyar valóság, Kisvárdán is, de máshol is. Tehát úgy van ez, Isten és köztünk is, mint ahogy velem ott a könyvtárban szokott lenni, hogy jönnek az emberek, hogy el kéne rendezni a tartozást valahogy, de ők mindig úgy gondolkodnak és úgy próbálják ezt elrendezni, hogy az legyen a vége, hogy én egyszerűen csak töröljem ki. Tehát van olyan, aki 300 forintért képes felmenni az igazgatóhoz, tusakodni vele egy fél órát, hogy 300 forintot engedjen már el neki, de vállal az igazgató, vagy gazdag ember, és 300 forintért fent hinovál, mire a főnök leküldi, mert van bölcsessége, hogy jöjjön és fizesse ki. De ilyenek vagyunk mi. Tehát most nem vállalatigazgatóról van szó, hanem rólunk van szó az élet különböző helyzeteiben, hogy ugyanígy vagyunk mi is. A bűnnel, meg a dolgokkal, hogy szeretnénk úgy elrendezni ezt az egészet, mintha nem történt volna, borítsunk rá fájtlat, legyen törölve, ne legyen következménye, ne fájjon annyira, ne kell lemondanom valamiről, és lehetne ezt ugyanígy a végletekig ragozni az emberek életében. És akkor mondom nekik, hogy nem lehet. Akkor jön az, hogy beteg voltam. Az jön, hogy hosszú volt a vizsgaidőszak, messze voltam. Akkor sokáig távol voltam. És akkor szoktam mondani, telefon, e-mail, barát, családtag, és még saját maga is meghosszabbíthatja az interneten keresztül, hogyha rászáll egy percet erre a dologra. Na hát itt vannak, akik aztán végig kikészülnek, és nagyon idegesek lesznek, meg nagyon dühösek lesznek rám, mert akkor szoktam nekik mondani, hogy csak két lehetőség van. Tehát kettő lehetőség van. Az egyik az, hogy vagy ő fizet, mert ezt ki kell fizetni. Tehát ezt nem lehet csak úgy kitörölni. Tehát én nem vagy Miklós könyvtáros vagyok, hanem én az államot képviselem ott. Egy vadászrepülő pilóta, az nem Tóth János, vagy Kis Miska, aki húzgálja a ravaszt, hanem az államot képviseli. Nem ő húzgálja a ravaszt, hanem ő valakit képvisel. Ő valakinek a képviseletében végzi a munkáját, azt a hivatást, amire megválasztották, vagy azt, amire készült. Tehát ott én nem törölhetek. A törölni nagyon magasan, akik hozták ezeket a törvényeket, meg ezeket a rendelkezéseket, azok változtathatnának rajta, és ők hozhatnának más döntést ezzel kapcsolatban. Én, mint egyszerű ember, én két dolgot tehetek, ki kell fizetni. És de jó, hogy ez a világ és Isten országában van más alternatíva is. De a másik, amit szoktam nekik mondani, tehát vagy ez van, hogy ki fizeti, vagy pedig az van, hogy valaki fizet helyette. Valakinek ki kell fizetni, mindegy, hogy ki, valakinek. És akkor szoktam mondani, hogy az akár lehetek én is. Tehát ha én tőlem most azt kívánja, hogy én egyszerűen ezt töröljem ki, arra egyetlen lehetőség van, kimegyek a szekrényemhez, kiveszem a pénztárcámat, kiveszem belőle 300 forintot, beteszem a pénztárcába, megírom magamnak vagy magának a nyugtát, arról a tartozásról, és minden rendezve van. És kattintunk kettőt, és ki van törölve. És el van rendezve ez az egész. De ha senki nem fizet, akkor ott marad a tartozás. Valakinek már 5 éve, 6 éve, 8 éve, 10 éve, és csak gyűlik, és ha hoznak új törvényeket, mert most a könyvtár beperelt már valakit, felháborodás lesz lett belőle a Facebookon, rögtön mindenki megvigasztalta, szegény, akinek már 40 ezer forintos bírs, és már bíróságon még minden is van az ügy, egy vacak könyvért. Csak úgy nem érti senki, se a Facebook, meg senki, hogy nem vacak könyvről van szó, hanem egy bűnről van szó, aminek rettentő súlyos következményei vannak az embernek az életére, és csak nem ennyi, hogy 40 ezer forintot ki kell engedni hülyeségért, meg a hülyeségemért, hogy felelőtlen voltam, nem figyeltem oda, hanem sokkal többről van szó, így összefüggésében az embernek az élete kapcsán. És hát az is azzal jár, hogyha, valaki, hogyha nem fizet valaki, hogy hiába tagja a könyvtárnak, lobogtatja a kártyáját, nem érhet semmi előnyével annak, ami a könyvtári tagsággal együtt jár. Nem kölcsönözhet, nem internetezhet, nem csinálhat semmit sem, még levegőt sem vehet, mert kívül távosabb. És ugyanígy van az Isten országában is, vagy így a kereszt dolgában is, hogy mi itt innoválunk, meg alkudozunk Istennel ugyanígy 300 forinton, mert a szemünkben nem tűnik többnek az, amit csinálunk 300 forintnál, vagy 200 forintnál, mert nem látjuk nagy dolognak, hogy mi ebben a baj, mi ebben a probléma, egyszerűen nem látjuk át, olyan vakok és sötétek vagyunk, annak a következményeit, hogy mi van emögött, hogy mit gerjeszt ez az egész. A bűneink az életünkben, és Isten egyszerűen azt mondja, hogy nem. Nincs más lehetőség. Valakinek fizetni kell. És azért nincs ok örömre az emberek életében, vagy nem örülhetünk addig, mert Isten minden embert ide szeretne eljuttatni, nincs kisebb lehetőség és cél. Ide kell eljutni mindenkinek. Ami az, hogy templomba jár valaki, örülhetünk. Jobb, hogy ide jár, mint máshova jár, de ez nem cél. Az, hogy valaki szolgál a gyülekezetben, az nem cél. Annak lehet örülni, de ez nem cél. Nem az a cél. Hanem az a cél, amiről itt szó van, hogy Istennel, az Atyával, a bűn, a vétkem, vagy vétkeztem, az rendetett legyen. Mert nincs más esélyem, lehetőségem. Fizetett, előre kifizetett minden, én mindig mehetek beváltani, hogy Uram, van-e még a pénztárcában? Hát nem kell megkérdeznem, mert neki van. Nekem biztos nincs annyi 300 forintom, hogy mindenkinek kifizessem az adósságát, de hogy törölni tudjak, de mennyi atyának van. És mindig ez a cél. Tehát Isten is ilyen, nem toleráns, nem felszínes, Isten nem fájtlatborító, nem számító, nem érdekvezérelt, hanem ő fizetett helyettem, és mindent előre kifizetett, mert ezt egyedül ő tehette meg. Így a bűn dolgában, meg az ember élet dolgában, a tékozlásban, hogy elszakadtunk Istentől, a mi atyánktól ebben, nincs más. Itt megint ugyanaz a kettő van. Vagy te fizetsz, nem tudsz fizetni, vagy ő fizet, de valakinek fizetni kell. Muszáj kifizetni. Nincs más lehetőség megoldás erre az embernek az életében. Arról, amit Isten tett, hogy Isten a helyreállításnak minden költségét kifizette, és ha visszatérünk ehhez a példázathoz a maga egyszerűségében, akkor ezt az atyát úgy látjuk, hogy az állandóan fizet. Ez odaadja az egyharmadát az örökségnek, viszik. Most is a borjú, az ünnep, meg úgy minden, a cipő, a ruha, mind az ő költsége. Itt mindent ő fizet. És mindig ő fizet. Mindig ő viszi el a sarat. Mindig mindennek ő viszi el így a terhét, a költségét, amibe kerül. Ezt is jól látjuk ebben a példázatban. A Róma levél egyszerűen így beszél erről ajándékképpen Istennek erről a munkájáról, hogy nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének, Szentlélek van nagy betűvel, a törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől, amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten. Mikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk. Sokszor felolvastam már gyülekezetünkben, de jó lenne megrágni az embernek valódi táplálékot, hogy Isten a bűn miatt a tulajdonfiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, hogy kárhozatra ítélte a bűnt a testben, Jézus testében, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, bennem. Hogy ki legyen fizetve, minden, rendezve legyen. És ez a szép ebben a történetben, hogy nem véresnek, meg valami szolgának, hanem fiúnak. Saru, gyűrű. Az a gyűrű, az egy olyan érték volt, az elég volt felmutatni, az mindenre elég volt. Amögött minden ott volt, minden pénz, vagyon, minden lehet, minden. Minden benne volt abban a gyűrűben, és abban a ruhában. És hát jó így visszamenni a történetnek ahhoz a részéhez, hogy a fiú a maga nyomorúságában azzal indult el, hogy keresett megelégítettséget, enyhülést, mert ezt látszik a történetből. Ez a fiú, amikor ilyen nehézbe jutott, mindent elveszített, elveszett minden, ahogy hallottuk, akkor ő benne ennyi volt csak vágyként, vagy reménységképpen, vagy alternatívaképpen, hogy szeretett volna egy kicsit enni. A moslékból szeretett volna megelégítetni egy kis enyhülést. De Isten szeretete, az atyának a szeretete, az sokkal nagyobb volt, azt mondja az ige, hogy nem adott neki senki. Nem jött egy Krisna tudatú hívő, hogy megetesse, aztán naponta hozzon neki egy kis grécsirkét, egy kis rizset, és ezt azt hozzá, hogy a nyomorúságát komfortosabbá tegye, hogy ez a fiú egy életre úgy döntsön, hogy ennyi is elég. Én ezzel is beérem. Megvan a komfortos nyomorúság az életemben, egy kicsit jobb lett, de hát nem így történt, hanem azt mondja az ige, hogy magába szállt, és úgy gondolkozott, hogy haza kell menni. Ez így nem jó. Lehet, hogy elég lenne a kevesebb, lehet, hogy elég lenne csak úgy megtölteni a gyomromat, de aztán végül mégis úgy gondolkozott, hogy több kell, haza kell menni. Vissza kell menni. És amikor mi József történetet veszük most Bibliórán, akkor megfigyeltük József életében, hogy ennek a fiatalembernek milyen kettős harc folyik az életében, hogy egyrészt Isten szolgájaként, Isten eszközeként, Isten tudja munkálkodni a család megújulásán, Jákobnak és a testvéreinek a bűne, hogy rendezett legyen, hogy ez a család élet rendezetté váljon. Akkor látjuk benne Józsefet, hogy sokszor sír elfordulva, sokszor már el kell menni, egy másik szobába sírni, mert ő már az első pillanatban a nyakába borult volna mindenkinek, mert úgy szerette őket, de Isten bölcsessége azt mondta neki, hogy nem, mert még nincs itt az idő. Azt is láttuk abban a történetben, hogy végighallgatja a bűnvallást, hogy Isten keze van rajtunk, és akkor mondhatta volna, hogy na most ez a pillanat, és akkor na végre, és még mindig nem. És még mindig nagyon sok időnek, nyomorúságnak, szenvedésnek kell eltelnie, mire azt mondja az Atya, hogy most, hogy vége, hogy most lesz teljessé, mert mindaz megtörtént. A bűn bűnné lett, a bűnt megvallják a testvérek, annak, aki ellen vétettek, elmondják. És hát József történetében is azt látjuk, hogy addig a pontig kell mindig eljutni, ahol már Isten szerint rendeződnek a dolgok. Addig a pontig kell eljutni, ahol Isten szerint, nem úgy, ahogy mi. Ennek a tékozó fiúnak az élete Isten szerint rendeződik. Addig a pontig jut el. Nagy rizikó az atyától. Nagy rizikót vállalt fel az atya. Bejön, nem jön. Tehát Istennél nincs ilyen, hogy bejön vagy nem jön. Ez csak mi fejünkben van így. De akkor is rizikós vállalkozás. Mi ebben a rizikóban vagyunk, hogy amikor mi engedelmeskedünk Istennek, akkor bejön vagy nem jön. Amikor kemény vagyok, mint ahogy József ott elkezdett keménykedni, de hát nem ő keménykedett, hanem Isten keménykedett ott vele, és közben még kegyelmesen, irgalmasan cselekszik. Együtt van a keménység és a szeretet, mert visszaadja a pénzüket. Csak az ad okot az örvendezésre, ha nem ilyen félutas keresztények, vagy ilyen majdnem keresztények, vagy ilyen barátkozók, látogatók, mert másként viselkedők, ahogy elhangzott a héten vagyunk, hanem mi magunk, akik Isten szerint elveszettek vagyunk, megtaláljuk a helyünket, és helyreállítatik az életünk. Úgy egészen helyreállítatik, a helyére kerül az életünk, és helyreállítatik az életünk, ahogy ennek a fiúnak az életében is, ez a vég. Ez a vége. Hogy Isten helyreállítja. Visszahelyezi fiúságába, a gyűrűvel az örökség, minden. Mindent visszakap. Ennyit nem remélt. Ő kevesebben is beérte volna. Ennyit nem remélt. És de sokan vagyunk így, amúgy keresztény emberek, hogy valahol mindig elveszítjük ezt a többet, ezt a teljeset. Ezt az igazit, ami Istentől van. Amit ő készített el, mert valahol a végén, vagy a vége előtt, vagy fél úton megállunk, és elkezdünk ott berendezkedni, meg belakni azt, amit ugye akkor eddig el tudtuk képzelni magunknak. Eddig. De nem tovább. Csak adokat az örvendezésre, ha Istennek a munkája a mi életünkben is ugyanígy teljességre jut. Ha nem ilyen fél útig jutunk el, nem ilyen majdnem lesznek a dolgok az életünkben, hanem teljessé lesz, hogy újonnan születünk, vagy emberek a környezetünkben újjá születnek, üdvözülnek. Nem csak jól laknak, nem csak úgy megelégednek, komfortosabbá lesz a nyomorúság mellettünk, meg körülöttünk, meg bejönnek a templomba, meg jól érzik magukat, hanem üdvözülnek. Jézus ettől amit sokkal tovább megy. Ő azt mondja, hogy tanítvánnyá kell tenni, mert tanítani kell, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek, nekünk. Azt nekik is meg kell tartani. Sokkal tovább megy ennél, mint az, hogy üdvözültem, hogy hazaértem, és most már akkor úgy engedjem el magamat. De hát innen jön a meló, a munka, hogy üdvözültél, hogy újjá születtél, innen jön a munka, hogy Lacinak a Tibor bácsi mondta, hogy 5-kor, amikor mondta, hogy lejárt a munkaidőm, de nagyon megfogott velem kapcsolatban, hogy nem fogom elfelejteni, és igyekszem jól alkalmazni is ezt, de 5-kor a munka lejárt valóban, de a szolgálat 5 után kezdődik. Kemény. Tehát ezt nem is lehet csak az Atyával, meg Jézussal művelni, vagy művelni az embernek az életében. Istennel együtt örülni akkor lehet, ha a tékozó fiak hazatérnek, és újjá születnek, megvallják a bűneiket, bocsánatot kapnak, és valóságosan helyreállítatnak, akkor örülnek a mennyben. Akkor örülnek a mennyben. Azt mondja az előző példázat is, hogy öröm van a mennyben minden megtérő bűnös felett. Egy elveszett bárány felett. Dicsőjük mennyei öröm. És nekünk is akkor örülnének a mennyben, és a földön is, azok, akik körülöttünk élnek, hogyha ha velünk is ez történik, és akkor így zárásképpen érdemes átgondolnunk eddig, ami előttünk volt a héten, hogy így átgondolni az életünkben, hogy a tékozást, meg hogy elveszve, mert nem mentünk vele olyan mélységébe, pedig bele lehetett volna menni. Ezt fogalmazódott meg, amikor készítem, ha most nekünk lenne időnk, akkor így kicsit úgy elengednénk magunkat, ugye elcsendesednénk, és már elkezdenénk beszélgetni erről a példázatról, és lehet, hogy reggel lenne, de lehet, hogy sok minden más lenne. Sokszor mondtam már ilyen hülyeségeket, hogy lehet, hogy leként érdelnünk ott a padba, ezzel nem meghatnánk Istent, de azt hiszem, sok mindent kifejeznénk a szívünkből, ha valóban, ez abból az indulatból és abból a szívbeli tartalomból, indulatból származna. Sokszor ezért érdemes így átgondolni a tékozlást az életünkben, azt is, hogy minden elveszett, hogy lehet, hogy sopánkodunk, panaszkodunk, hogy mi minden tűnt el, kik tűntek el az életünkből, a gyülekezetünkből, a baráti körünkből, és lehetne sorolni a veszteségeket. De valóban jó lenne ezt tényleg így átgondolni. Mert ezen lehet segíteni. Vagy csak addig jutottunk el mi is, mindig, és ennél nem tovább, hogy mindig csak egy kis, és akkor pont, és akkor így is imádkozunk, hogy egy kis békességet adj Uram, egy kis örömet adj Uram, egy kis megnyugvást adj Uram, csak egy kis nyugalmat, egy kis levegőt akarok, csak egy pici levegőt, de most olyan minden zsong és zajong és zsúfolt, csak egy picit adjál belőle, és aztán pont, hogy mindent úgy folytassak tovább, ami eddig volt. Nem kell semmi változás, csak egy kis levegőt, egy kis megállást, egy kis pihenést, egy pár józan gondolatot, egy kis békességet, hogy legalább ennyit hogy tudjak örülni, hogy ennyim legyen. Annyiféle módon meg tudjuk ezt fogalmazni, de nagyon sokszor csak eddig jutunk. És adjunk hálát Istennek, ha olyan embereket küld, akik ezt nem adják meg. Hogy ebben az állapotban bennünket nem elégítenek meg. Nem társaink ebben a bűnben. Mert ez bűn Istennel szemben, mert ő nem egy kicsit szeretne adni. Ezt látjuk ennek a fiúnak az életéből, és ő nem ilyen kicsit szeretne adni, hogy érd be azzal, hogy béres vagy, hanem hogy minden teljesen, egészen. Sokkal többet, ahogy mondja az ige, hogy amit hogy elgondolni tudnánk. Ahogy mi azt észre fel tudnánk fogni. És hát megkérdezzük, hogy miért néz ki így a kereszténységünk. Hát csak azért, mert csak egy kicsit szeretnénk. Egy kicsit többet, egyen-ketten jöjjenek, ne húscsöves jöjjön. A sok lenne, mert húscsövesével nem tudnánk mit kezdeni. Még átvennék az uralmat. Itt a légyén a gyülekezetben. De így. Meg pedig már megfordultunk. Hazafelé, magunkba szállva, megértve, átgondolva, hol vagyunk, kiben vagyunk, ráhatnyilva a valóságra, kijózanodva az álomvilágból, és ez egy sorsdöntő fordulat, mert sokabban ez megfogalmazódik, csak sose mennek haza, sose lépik meg, sose dől el a szívükben. Én emlékszem, amikor hitre jutottam, és amikor mentem haza a vonaton, akkor tudtam, hogy mi vár rám, hogy el kell mennem a főnöknek bűnt vallani, szint vallani, lopott holmit visszahordani, szüleimtől bocsánatot kérni, akiket megloptam, megkárosítottam, idegen emberek, akiktől elloptam valamit, visszaadni, kártérítést fizetni. És itt meg lehetett volna állni, hogy Uram, nem marad semmi. Az is visszakéri, meg ez is visszakéri, meg a kirúgnak, azt mondja a főnök, hogy ilyen ember nekem nem kell, aki mások becsületét elnézi 5 évig, gyötörnek valakit hamis vádakkal, mert én csináltam. Neki ilyen ember nem kell, de nem mondta. Nem mondta Isten, de itt meg lehet állni az embernek, hogy ez már sok, ez nagy ár. Nekem elég csak egy kis békesség, egy kis nyugalom, többre nem vágyom. De akik megfordultak, megtörtént ez a fordulópont, és elindulnak haza, és haza is mennek, ez a sorsdöntő lelki fordulat megtörténik, akkor velük is az történik, amivel ez a történet zárul, legalábbis az egyik fiú története zárul, ezzel az örömmel, ünneppel, békességgel, és ezzel a beteljesedéssel, teljességgel hazament, és mindent visszakapott, mindent megnyert, minden helyreállt, minden rendeződött, és teljessé lett az atya kockázatos munkája, célt ért a munkája. És hát én is elbátorítom a testvéreket, hogy ne érjük be kevesebbel, ne akarjunk kevesebbet. Szentírás sokat beszél a hithősökről, a hitükről. Én úgy érzem, hogy nagyon sok mindenben, nem hogy annyi, semmi nincs. Sokszor felteszem én is magamnak egyszerűen a kérdést, amikor már úgy felkeltünk az imádságból, a feleségemmel, és akkor utána kezd el Isten úgy valóságosan munkálkodni, elkezd beszélgetni, hogy most ott mondtál dolgokat, szépen hangzott, jó volt, feleséged örvendezett, hogy mennyire egy lélek vagytok, mert azt mondtad, amit ő szeretett volna mondani, és akkor utána Isten elkezdi mondani a magáit. Hogy hol van a hit, hol van az engedelmesség, mi lesz ebből, mi valósul meg, majd estére, amikor újra beszélgetünk, persze hát napközben is, de azért este, amikor elszámolunk, vagy számadással zárja az ember a napot, akkor hogy lesz? Hogy Uram, kértem békességet, sehol nem volt a nap folyamán. Kértem tőled ezt, sehol nem volt. Már 10 éve, vagy 5 éve, vagy nem tudom mióta imádkozom valakiért, csak rosszabb a helyzet. És minden. Se békem, se nyugalom, se semmi. Minden. Tehát ez a történet végé erre bátorít bennünket, hogy ne jegyünk be kevesebben, vagy ne akarjunk kevesebbet, hanem járjuk meg ezt az utat, ne legyen kemény, az atya kemény. Hogyha nem akar adni senki sem, vagy ha nem úgy szeretnek, és lehetne sorolni, ami elhangzottak üzenetképpen, jó lenne forgatni ezt a szívünkben, de ne érjük be kevesebbel. Amen. Csendesedjünk el, még imádkozunk. Mennyi édes atyám, te látod azt, hogy az én életemben is mennyi minden ilyen tékozlás, lötyögés, meddő hiába valóság, sok minden olyan öncélú, vagy magam tetszésére, vagy kedvére való, és köszönöm, hogy már ébredtél ezekből, és te szeretnéd valóban kiszabadítani az én szívemet és a tékozlásból, a hiába valóságokból, és mindazzal, amivel úgy betelt, megelégedett az életem, azzal a sok kicsivel, kevéssel, te szeretnéd valóban kiteljesíteni mindazt a gazdagságot, áldást mindannyiunk életében, amit elkészítettél a fiadban, Jézus Krisztusban. Én köszönöm, hogy az igében is ez volt fontos, hogy a te személyed nélkül, a te veled való közösség, ennek a közösségnek a valósága nélkül teljesen üres és meddő hiába való minden. De köszönjük, hogy te ezen szeretnél változtatni és úgy betölteni szívünket, életünket, hogy ez a gazdagság, ez a teljesség jellemezzen bennünket. Amen.
Amen.